Amit szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 668. dicséretünk első versét. A 668. dicséretünk első versét énekeljük, ami így kezdődik: hajnalórán lelkem ébred. Leülve folytassuk Istenünk magasztalását, és énekeljük az 591. dicséretünk első, második és negyedik versét. Az 591. dicséretünk első, második és negyedik versét énekeljük. Az első verse így kezdődik: erős vár a mi Istenünk.
Thank you.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta. Isten igéjét olvasom Lukács evangéliumából, a Lukács evangéliuma első fejezetéből, a 26-tól a 38. versig terjedő igeszakaszból, amit leülve hallgassunk meg. A 6. hónapban pedig elküldte Isten Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáretbe, egy szűzhöz, aki a Dávid házából származó férfinak, Józsefnek volt a jegyese. A szűznek pedig Mária volt a neve. Az angyal belépve hozzá így szólt: üdvözlégy, kegyelembe fogadott, az Úr veled van. Mária megdöbbent ezekre a szavakra, és fontolgatta, mit jelenthet ez a köszöntés. Az angyal ezt mondta neki: ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél. Íme fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevez Jézusnak. Nagy lesz ő, és a Magasságos fiának mondják majd. Az Úristen neki adja atyának, Dávidnak a trónját, ő pedig uralkodik a Jákob házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége. Mária megkérdezte az angyalt, hogyan lehetséges ez, mikor én férfit nem ismerek. Az angyal így válaszolt neki: a Szentlélek szár reád, és a Magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is szentnek nevezik majd, Isten fiának. Íme a te rokonod Erzsébet is fiút fogant öregségére, és már a 6. hónapban van az, akit meddőnek mondanak, mert az Istennek semmi sem lehetetlen. Ekkor így szólt Mária: íme az Úr szolgáló lánya, történjék velem a te beszédet szerint. És ekkor eltávozott tőle az angyal. Isten tegye áldottá igéje hallgatását, szívünk befogadását és megtartását. Jöjjetek, fennállva imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, azt énekeltük rólad az énekben, hogy ha ő velünk, ki ellenünk, az Úr a mi oltalmunk. Köszönjük, hogy hallhattuk az igét, ahol Máriának megígérted, hogy vele leszel. Kérünk, légy itt ma velünk is a te szent lelked által, és ha kedves előtted, akkor szólj mindannyiunkhoz a te igéden keresztül. Kérünk, áld meg Isten tiszteletünket a te jelenléteddel. Amen. Az ige hirdetésre készülve énekeljük a 388. dicséret első versét. A 388. dicséretünk első versét énekeljük, ami az e hónapra kijelölt énekünk. Az első vers így kezdődik: a jöttöd miként várjam, hogyan fogadjalak. Isten igéjét olvasom a már felolvasott igeszakaszból, a Lukács evangéliuma első fejezetéből, a 28. és 29. verseket. Az angyal belépve hozzá így szólt: üdvözlégy, kegyelembe fogadott, az Úr veled van. Mária megdöbbent ezekre a szavakra, és fontolgatta, mit jelenthet ez a köszöntés. Leülve hallgassuk meg az ige hirdetést. Az adventi vasárnapokon most a három angyali jelenést vesszük végig. Előző héten arról volt szó, hogy Zakariásnak hogyan jelent meg az angyal, most pedig Mária esetét vizsgáljuk meg. Mária ugye egy egész életre szóló küldetés feladatot kapott Istentől, és most azt fogjuk egész pontosan megnézni az ő példáján keresztül, hogy Isten hogyan ad valakinek egy küldetést, milyen kockázatokkal járhat ennek a küldetésnek a teljesítése, és miért jó, ha mégis alázattal elfogadjuk a feladatunkat. Először tehát az, hogy Isten hogyan ad valakinek küldetést. Első éves voltam a teológián, amikor egy másik lánnyal kiutaztunk Izrael északi határához, hogy ott egy ásatáson, egy régészeti feltáráson dolgozzunk, és hát jó vidéki magyar identitásunkhoz hűen nem igazán beszéltünk angolul, és volt egy mentorunk, aki elmondta, hogy mit, hogyan kell csinálni, meg próbálta kézzel, lábbal elmutogatni. Mi meg nem értettük egész pontosan a szavakat, de nagyon benne voltunk ebben az életérzésben, hogy mi most itt vagyunk Izraelbe, és régészkedünk, mint valami tudósok, úgyhogy csináltuk a dolgot. És volt ott egy holland lelkész, aki sok nyelven beszélt, és magyarul is beszélt, és odajött hozzánk vigyorogva, hogy a mentorunk panaszkodott rólunk, mert állítólag azt mondta, hogy hát ezek a magyarok olyan furák, hogy elmondom nekik, mit csináljanak, elmutogatom nekik kézzel, lábbal, látom rajtuk, hogy egyáltalán nem értik, aztán meg mégis pont azt csinálják, amit elmondtam nekik. És lehet, hogy néha Istennel is így vagyunk, hogy szól hozzánk, elénk tárja a feladatot, és talán nem beszélünk úgymond egy nyelvet, de sokszor mégis megértjük, hogy mi a feladat. És azért értjük meg, hogy mi a feladat, mert benne vagyunk ebben az életérzésben, hogy Istennel éljük az életünket. Mert folyamatosan rá van hangolódva a lelkünk. Ha Mária történetét elolvassuk, akkor elképesztő az, hogy Mária nem kezd el akadékoskodni, hanem egyből alázattal elfogadja, hogy íme az Úr szolgáló leánya, történjék velem a te beszédet szerint. Persze megkérdi, hogy hogyan fog ez megtörténni, mert szeretné megérteni a dolgok folyamatát, de nem akadékoskodik, hanem alázattal elfogadja a dolgot. És ezt azért tudja ilyen alázatosan megtenni, mert figyel Istenre. És ha nem is értette pontosan, hogy mi miért történik, akkor is elfogadta, hogy neki most ez a feladata. Tehát először is, hogy Isten hogyan ad valakinek küldetést, úgy, hogy rá van hangolódva Istenre a lelkünk. Ahhoz, hogy megértsük, ha Isten feladatot bíz ránk, folyamatosan figyelnünk kell rá. Tehát először is Isten akkor ad nekünk küldetést, ha lelkünkben ráhangolódunk az ő hangjára, ha figyelünk rá. Aztán, hogy Isten hogyan ad küldetést, ha elkezdjük olvasni ezt az ige szakaszt, akkor az elején elég csak odáig eljutnunk, hogy Isten megszólítja Máriát. Mert abban a korban az még csak hagyján, hogy megjelent az angyal, nyilván az se volt teljesen természetes dolog, de hogy az egy nőnek jelenik meg, és meg is szólítja őt, az már teljesen szokatlan dolog volt. Nőket ugyanis nem illett csak úgy megszólítani. Ráadásul ez nem is a templomban, vagy valamilyen kultuszhelyen történt, tehát nem az volt, hogy Mária elment a templomba és kereste Istent, hanem Isten angyala, Isten küldötte, ment el Máriához. Nem az történt, hogy Mária kereste magának a küldetést, meg várta volna, hogy Isten majd megszólítja őt valahogy, hanem Isten angyala kereste meg őt ezzel a feladattal. Tehát Isten nem úgy adta Máriának a küldetést, hogy Mária kitalálta, hogy mi legyen, aztán meg kérte Isten jóváhagyását, hanem valóban Isten adta neki ezt a küldetést. Mert ha valóban Isten ad nekünk egy feladatot, egy küldetést, akkor ő maga szólít meg minket, és ő maga adja a feladatot. És hogy hogyan szólít meg? Máriát az angyal úgy szólította meg, hogy üdvözlégy, kegyelembe fogadott, az Úr veled van. Vagy ha a görög szöveget nézem, akkor örvendez, kegyelemben részesített, az Úr veled van. És aztán azt olvassuk, hogy Mária erre a beszédre zavarba jött, vagy nyugtalanná lett, és gondolkodott, hogy miféle beszéd ez. Nyilván csak pár másodperce volt gondolkodni, de mivel hitben nevelkedett, így valószínűleg Lévi törzséhez tartozhatott, ahogy rokonáról Erzsébetről ezt az ige konkrétan le is írja, ismerhette az ószövetségi történeteket. Éppen ezért ez alatt a pár másodperc alatt, akár ahogy nekem úgy neki is egyből beugorhatott, hogy egy ószövetségi történet, amiben Isten pont ezt mondja valakinek, hogy az Úr veled van. Kinek mondta ezt Isten? Például Mózesnek az égő csipkebokornál. Ott azt mondja Isten, hogy bizony, én veled leszek. És ezután megy el Mózes, és hozza ki a népet Egyiptomból. Mózes után Józsuénak is ezt mondta Isten, hogy veled leszek, ahogy Mózessel is vele voltam. És Józsué ezután indul el elfoglalni az ígéret földjét. Mikor a Bírák könyvébe Gedeonnak ad feladatot Isten, akkor neki az angyal, mikor megjelenik, konkrétan ezt mondja, hogy az Úr veled van, erős vitéz. És Gedeonnak ezután el kellett mennie, és megszabadítania Izraelt az őket leigázó midjanitáktól. Tehát mikor Máriának megjelenik az angyal azzal, hogy örvendez kegyelemben részesített, az Úr veled van, hát akkor ebben a megszólításban már benne volt az, hogy Máriára is valami hatalmas feladat várhat. Nem tudjuk, hogy Mária gondolatai mi suhant el át ez alatt a pár pillanat alatt, de elképzelhető, hogy amikor Máriának megjelenik az angyal, és megszólítja, hogy az Úr veled van, akkor Mária ebből már sejtheti, hogy valami hatalmas dolgot fog rábízni az Isten. De aztán nem azt olvasjuk, hogy ekkor az angyal eltávozott, és ott hagyta a morfondírozó Máriát, hogy azt értsen bele a szavaiba, amit akar, és jöjjön rá magától, hogy mi a feladata, hanem az angyal elkezdi magyarázni neki, hogy mi fog történni. Elkezdi magyarázni, hogy mi lesz a küldetése. Konkrétan, lényegre törően, és egyértelműen elmondja. Utal az Ézsaiási proféciára, amit a hitben nevelkedett Mária nyilván ismerhetett, és még Erzsébetet is megemlíti Máriának, hogy nyilvánvalóvá legyen, hogy be fog következni az, amit az angyal mond, mert ha a meddő Erzsébetnek lehet gyereke, akkor a szűz Máriának is. Tehát mikor arra keressük a választ, hogy Isten hogyan bíz valakire feladatot, akkor azt látjuk, hogy egyrészt olyanra bízza a feladatot, aki már eleve rá van hangolódva az ő lelkére. Másrészt Isten adja a feladatot, nem mi keressük a saját ötleteinkre az Isten jóváhagyását. Harmadrészt úgy adja a feladatot, hogy azt értse az adott személy. Mária jegyeséhez, Józsefhez másképp szólt Isten. Hozzá a későbbiekben nem világos nappal megy el az angyal, hanem az álmában jelenik meg, mert ő abból is megértette, hogy mit kell tennie. Hozzánk sem egyféleképpen szól, mert mi sem vagyunk egyformák, sőt, ugyanahhoz a személyhez más-más lelkiállapotban talán másképp szól, mert másképp érti meg az az ember. De Isten mindig úgy szól, hogy az adott személy megértse. Például gondolom, nekünk nem sokat jelentene, ha megjelenne egy szarvas előttünk két lábra ágaskodva az úton, legfeljebb csak bosszankodnánk, hogyha nem tudtuk lefotózni, de a családunkban van olyan lelkész, aki sötét este az út szélén két lábra ágaskodó szarvas láttán értette meg, hogy neki most el kell költözni a szeretett gyülekezetéből egy másik település másik gyülekezetébe. Ő nem akart menni, de abból értette meg, hogy Isten máshová küldi, hogy pont akkor jelent meg az út szélén egy ilyen fenyegető alakba ez a szarvas, amikor ő magában azt imádkozta, hogy Istenem, én nem akarok menni, küldj mást, akit küldeni tudsz. És ez nekünk talán furcsán hangzik, mert ebből a szarvasból mi nem értenénk ilyen dolgokat, de Isten tudta, hogy az a lelkész akkor pont ebből fogja megérteni, hogy Isten mit akar az életével. Nem fog mindenkihez angyalt küldeni, de ő meg tudja mutatni a feladatot úgy, hogy azt csak mi értjük meg. Lehet, hogy az igén, vagy egy igéskártyán keresztül, vagy akár egy kórusművön, vagy dicsőítő dalon keresztül, lehet, hogy jelet ad, amit másnak semmit sem jelentene, de nekünk pontosan jelenti azt, amit jelentenie kell, vagy lehet, hogy jelet várnánk, de ő a csöndben mutatja meg, hogy mi az utunk. Sokfélék vagyunk, így Isten is sokféleképpen szólhat hozzánk, sokféleképpen megmutathatja, hogy mit akar ránk bízni, de annyi bizonyos, hogyha feladatot akar ránk bízni, akkor azt úgy fogja elénk hozni, hogy azt mi magunk megértsük, és egyértelmű legyen a számunkra. De ahhoz, hogy megértsük, és ahhoz, hogy egyértelmű legyen a számunkra, hogy mi a feladatunk, az kell, hogy folyamatosan rá legyen hangolódva a lelkünk az ő szavára. Most, hogy megnéztük, hogy Isten hogyan ad valakinek küldetést, nézzük meg, hogy milyen kockázatokkal járhat ennek a küldetésnek a teljesítése, mert hát Máriának sem volt kockázatmentes ez a dolog. Megszülni és felnevelni a világ megváltóját sokkal bonyolultabb dolog volt, mint azt gondolnánk. És nem csak azért, mert amikor Máriáról beszélünk, akkor egy 14 év körüli tini lányra kell gondolnunk, hanem másokból is. Először is azzal, hogy Mária házasságon kívül teherbe esett, nem voltak jó kilátásai az életre. Mikor kiderül, hogy gyermeket vár, ezt el kell valahogy mondania a szüleinek. Meg kell magyarázni a szüleinek, hogy mi történt. Csak gondoljuk el a jelenetet, hogy mondjuk ma egy terhes tinédzser oda megy a szüleihez, és elkezdi nekik magyarázni, hogy hát ez nem egy jól sikerült házi buli eredménye, hanem odalépett hozzám egy angyal, és azt mondta, hogy lesz egy gyermekem, aki ráadásul Isten fia lesz. Hát a szülők szerintem egyből pszichológushoz küldenék, hanem pszichiátriára. Nem tudom, mennyi idő kellett Máriának, a Mária szüleinek, hogy elhiggyék neki, hogy igazat mond, ha egyáltalán elhitték. Minden esetre jó nagy konfliktusba keveredhetett a szüleivel, meg a testvéreivel. Egy papi nemzetséghez tartozó lány házasságon kívül teherbe esik, ki tudja, hányszor hallhatta a családjától, hogy szégyent hozol ránk. Lehet, hogy Mária kerekedő pocakja miatt még a szomszédok is elkezdtek az egész családra ferdeszemmel nézni. Szóval milyen kockázattal is járt Mária küldetése? Először is, hogy viselje el, hogy a környezetében valószínűleg senki sem fogja megérteni, hogy ő milyen küldetésben van. Hiszen ő volt az egyetlen, aki találkozott az angyallal és hallotta az angyal szavait. Ő volt az egyetlen, aki tudta, hogy milyen küldetést kapott Istentől. És mikor mi kapunk valami küldetést, valami feladatot Istentől, akkor lehet, hogy először mi is konfliktusba kerülünk a körülöttünk lévőkkel, akár a családunkkal, mert csak Isten és köztünk történt meg az a beszélgetés, amikor a feladatunkat megkaptuk. És megpróbálhatjuk elmagyarázni, hogy mi miből értettük meg Isten életünkre vonatkozó tervét, csak hogy az másnak nem ugyanaz fogja jelenteni, mint amit nekünk. Tehát Mária először is konfliktusba került az emberekkel amiatt, hogy elkezdte betölteni az Istentől kapott küldetését. Másodszor konfliktusba került a jegyesével, hiszen a mózesi törvények értelmében, ha egy lány már el van jegyezve, akkor ő jogi értelemben annak a férfinak a tulajdona, akivel el van jegyezve. Még egy évig az atyai háznál lakik ugyan, de már ahhoz a férfihez tartozik. És innentől kezdve, hogyha teherbe esik, akkor a nőnek három lehetséges kimenetele van annak, hogyha teherbe esne. Az egyik, hogy a férfi közli, hogy nem ő ejtette teherbe, és akkor a nőt megkövezik, kivégzik, mert jogi értelemben házasságtörés követett el, és azért halálbüntetés jár. A második, ami történhet, hogy a férfi vállalja, hogy tőle van a gyermek, és feleségül veszi a jegyesét. Csak hogy Mária erre nem számíthatott, mert mivel nem voltak együtt a vőlegényével, így egyértelmű volt, hogy nem Józseftől van a gyermek. A harmadik, ami történhet, és amit eredetileg József is tenni akart, hogy megszánja a nőt és titokban elbocsátja, ebben az esetben ott van Mária, a terhes tinédzser, aki elmegy egy idegen városba, ahol nem ismerik, nőként abban az időben munkát nem kapott volna, hajléktalan lett volna, megszülte volna a gyermekét, és együtt éheztek volna, vagy éppen befogadja őt egy távoli rokon, ahol nem mondhatja el, hogy nincs férje, nehogy arra a távoli rokonra is szégyent hozzon, és egy életre megbélyegezze Jézust azzal, hogy mindenki zabi gyereknek hívja. Tehát lényeg, hogy Mária azzal, hogy a küldetését teljesítette, konfliktusba került a családjával, a jegyesével és a mózesi törvényekkel is. Magyarán azzal, hogy megkapja a küldetését, hát nem voltak jó kilátásai az életre. Nem tudom, tanult-e valaki idegen nyelvet itt olyan tanártól, akinek az az idegen nyelv volt az anyanyelve. Nekem, mikor görögül tanultam, akkor anyanyelvi tanárok tanítottak, És az egyik tanár mindig, amikor elmagyarázta a legbonyolultabb nyelvtani összefüggéseket, akkor annyit mondott rá, hogy pedia denine discolo, ami annyit jelent, hogy gyerekek, ez nem nehéz. Persze mi mindig összemosolyogtunk, mert nyilván akinek görög az anyanyelve, annak nem nehéz a görög nyelvtan, de nekünk azért elég nehéz volt. És utána a csoporttagokkal órán kívül mindig ezzel poénkodtunk, hogyha valami nagyon nehéz volt, akkor ironikusan azt mondjuk rá, hogy denine discolo, nem nehéz. És elképzelem, ahogy Máriának is ezt mondja valaki, hogy kedves Mária, nem kell ezt túl dramatizálni, a te gyereked lesz a világ megváltója. Denine discolo, nem nehéz. Emberileg nézve, épp most fogadod el a halálos ítéletedet. Denine discolo, nem nehéz. A családod ki fog közösíteni. Denine discolo, nem nehéz. Emberileg nézve, a vőlegényed biztos el fog hagyni, nagy eséllyel ki is végeznek, vagy hajléktalan leszel egy kisbabával az öledbe. Denine discolo. Tedd kockára a biztos egzisztenciádat. Denine discolo. Szánd rá erre az egész jövődet. Denine discolo, nem nehéz. De ha minden jól megy, és életben maradsz, akkor úgy 30 év múlva végignézheted a saját fiat halálát. Denine discolo, nem nehéz. Mondhatnánk erre mély iróniával. De valójában, emberileg nézve, ez az egész küldetés egy képtelenség. És lehet, hogy mi is kapunk Istentől olyan küldetést, ami emberileg nézve teljességgel képtelenség. Mert látszólag kockázatos. Látszólag fel kell áldoznunk a kényelmünket, testi vagy lelki értelemben. Látszólag fel kell áldoznunk dolgokat, látszólag veszélybe is kerülhetünk. Lehet, hogy konfliktus fog okozni, amíg Isten meg nem érteti másokkal is, hogy ez a terv tőle van. Vagy lehet, hogy teljesen más jövőnk lesz, mint amit elképzeltünk magunknak. Denine discolo, nem nehéz. Teljesen megbízni Istenben, nem nehéz. Vagy azért egy kicsit mégis. Azért valljuk be, nem mindig olyan egyszerű megbízni Istenben, rábízni az életünket Istenre, rábízni a jövőnket Istenre, elfogadni Istentől a feladatunkat. Nem feltétlen tudjuk ezt olyan alázattal megtenni, ahogyan ezt az igében Mária teszi. Sokszor nagyon nehéz megbízni Istenben, rábízni az életünket, elfogadni tőle az életünkre vonatkozó tervét, mert nem látjuk Istent a szemünkkel. Sőt, mi még egy angyalt se látunk, ahogy Mária. Kockázatos bízni benne. Mert mikor megkapjuk a feladatunkat, akkor nem feltétlen azt látjuk, hogy az Úr veled van, hanem az, hogy én kevés vagyok ehhez. Most van egy új magyar sláger is, aminek pont ez a szövege, hogy ha sírok, az gyengeség, ha próbálni veszteség, én kevés vagyok ehhez. Kellene még belőlem egy, hogy én már csak pihenhessek, kellene még belőlem egy, hogy titokban veszíthessek. És nagyon szeretem ezt a dalt, mert teljesen igaz az emberi küzdelmeinkre. Mert tényleg ilyen kilátástalan tud lenni az élet, amikor a saját céljainkért küzdünk. Na de ha Istennel együtt küzdünk, mert nem a saját céljainkat akarjuk megvalósítani, hanem az ő céljait, akkor már nem azt fogjuk énekelni, hogy én kevés vagyok ehhez, mert egyedül kevesek vagyunk sok mindenhez, de ha az Úr veled van, ha Isten ott van mellettünk, akkor már egész más a helyzet. Ugyanis, ha Isten küldetésében járunk, akkor ő velünk van. Mária nem utasította vissza a küldetést és a küzdés, és így Isten vele volt. És így azután, hogy megnéztük, hogy Isten hogyan ad valakinek küldetést, és milyen kockázatokkal járhat ennek a küldetésnek a teljesítése, nézzük meg a harmadikat, hogy miért jó, ha mégis elfogadjuk alázattal a feladatunkat. Mária ugye azt mondta, hogy íme az Úr szolgáló leánya, történjék velem a te beszédet szerint. És azon gondolkodtam, hogy vajon mondhatott-e volna mást. Mondhatta-e volna azt Mária, hogy most inkább hagyjál békén, én még csak egy tini vagyok, még keresem önmagam, ráadásul menyasszony vagyok, életem legszebb évei várnak rám. Gyere vissza pár év múlva, akkor majd megfontolom.
Annyi bizonyos, hogy nem ő lett volna az első a Bibliában, aki elutasítja az Istentől kapott küldetését. Jeremiás próféta azért panaszkodott, hogy ő túl fiatal. Erzsébet férje Zakariás azért panaszkodott, hogy ő már túl öreg a feladathoz. Mózes az égő csipkebokornál azt állította magáról, hogy ő nem tud beszélni. Jónás meg nem is hozott fel semmi érvet, csak elindult a másik irányba, mert nem akarta megtenni az Istentől kapott küldetését. Nekünk milyen kifogásaink vannak? Túl fiatal vagyok? Túl öreg vagyok? Nincs időm? Nincs meg a tudásom? Túlságosan sérült a lelkem? Pszichológiailag alkalmatlannak érzem magam? Vagy éppen történt valami, ami miatt nem bízok meg az emberekben, de már Istenben sem? Máriának nem voltak kifogásai. Megkérdezte ugyan, hogy mégis hogyan lehetséges ez, de nem voltak kifogásai. Pedig lehetett volna. Bőven. Bár az angyal nem kérdéssel megy oda hozzá, hogy szeretné-e Isten gyermekét megszülni és felnevelni, hanem már eleve egy kijelentéssel lép oda, hogy íme fogansz méhedben és fiút szülsz, de mégis tegyük fel, hogy Mária nemet mondott volna a feladatra. Nem hiszem, hogy ez Istent megakadályozta volna a világ megváltásában. Isten bizonyára talált volna más nőt, aki megszüli és felneveli a fiát, mert nem Istennek van szüksége ránk, hanem nekünk van szükségünk Istenre. Istennek nincs szüksége az emberekre, hogy véghez vigye a terveit. Jézusnak a jeruzsálemi bevonulásakor van egy ilyen mondása, hogy ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Ha Mária elutasította volna a feladatot, az nem hiszem, hogy Istent megakadályozta volna abban, hogy megváltsa a világot. Éppen csak Mária maradt volna ki ebből az egész történetből. Mária lett volna az, aki nem tapasztalja meg Isten szabadítását a veszélyes helyzetekben. Mária lett volna az, aki nem látja a Jézus által tett csodákat a kánai mennyegzőtől a keresztig, sőt még a feltámadás után a Szentlélek munkáját is. Mária lett volna az, aki nem látja, hogy Isten hogyan váltja meg a világot. Mondhatunk nemet az Istentől kapott feladatunkra. Van szabad akarat, de azzal mi maradunk le a csodákról. Hozhatjuk a kifogásokat, de azzal mi maradunk le arról, hogy lássuk, hogy Isten hogyan pótolja ki a hiányokat. Mi maradunk le arról, hogy lássuk, hogy Isten hogyan véd meg minket a bajban. Mert ha végignézzük a következő fejezeteket, akkor láthatjuk, hogy Mária mellett végig ott van Isten, és megvédi őt a bajtól. Tehát ha nemet mondunk a feladatra, akkor csak mi maradunk le ezekről a dolgokról. Ugyanakkor Isten nem hiába Máriát választotta ki. Mária azzal, hogy papi családból származott, Isten közelében nevelkedett, azzal Isten már kisebb-nagyobb dolgokkal akár születése óta készíthette őt a feladatra. És ha Isten minket kiválaszt egy-egy feladatra, akkor nem hiába minket választ ki. Lehet, hogy mi még nem látjuk, hogy alkalmasak lennénk rá, de Isten az, aki tudja, hogy egyáltalán mire kell alkalmasnak lennünk, és talán ő már rég felkészített minket arra. Ha mi magunknak próbálunk küldetést találni, és a magunk feje után próbálunk menni, akkor akármennyire is alkalmasnak érezzük magunkat a feladatra, talán nem fog menni. De ha Isten mutatja meg a feladatunkat, a küldetésünket, akkor viszont akármennyire alkalmatlannak is érezzük magunkat, menni fog, mert Isten talán már rég felkészített minket a feladatra. Amire pedig nem készített fel minket, és amiben hiányosnak érezzük magunkat, kevésnek érezzük magunkat, azt ő fogja kipótolni. Most a második adventben, amikor nem csak a karácsonyra, hanem Jézus visszajövetelére is készülünk, Jézus visszajövetelét is várjuk, akkor ez legyen egy tevékeny várakozás. Vegyük észre, hogy milyen feladatot bíz ránk Isten. Hangolódjunk rá a lelkünkben az ő szavára, hogy alázattal el tudjuk fogadni, hogyha küldetést ad nekünk. Mert ha ő ad nekünk feladatot, akkor azt is megígéri, hogy az Úr veled van. És ezzel az ígérettel indulhatunk a küldetésünkbe, tudva azt, amit Máriának is mondott az angyal, Istennek semmi sem lehetetlen. Amen. Fennállva énekeljük az 589. dicséret második versét. Az 589. dicséret második versét énekeljük, ami így kezdődik. Él az Úr, áll ígérete. Leülve imádkozzunk. Istenünk, köszönjük neked, hogy várhatjuk a te visszajöveteledet, és neked engedelmes életet élve reménykedhetünk az ige szavaiban, hogy egyenesedjetek fel, és emeljétek fel fejeteket, mert közeledik a megváltásotok. Köszönjük, hogy ismerhetünk téged, és így várhatjuk a te visszajöveteledet. De tudod, hogy milyen nehéz ez a várakozás, és mennyi minden elvonja a figyelmünket rólad. Kérünk te add, hogy rád tudjunk hangolódni a lelkünkben, és megértsük, hogyha te valamilyen küldetést bízol ránk. És köszönjük, hogyha te már bíztál ránk valamit, és meg is értettük azt, de tudod, hogy nagyon sokszor milyen nehéz elindulni, és tenni azt a feladatot, amit tőled kaptunk, mert nem látjuk, hogy mit hoz a jövő, és nagyon nehéz, nagyon kockázatos elindulni. Istenünk, te látod, hogy itt most ki az, vagy kik azok köztünk a gyülekezetben, akinek küldetést adtál, akire feladatot bíztál, de nem mer elindulni. Hadd imádkozzunk most értük, hogy merjenek igent mondani a tőled kapott küldetésükre, és átélhessék a te csodáidat, és láthassák, hogy te hogyan pótolod ki a hiányaikat. És kérünk, erősítsd meg azokat, akik már régóta benne vannak egy feladatban, egy küldetésben, hogy ne fáradjanak bele, hanem újult erővel folytathassák azt, amit te rájuk bíztál talán évekkel vagy évtizedekkel ezelőtt. Te légy velük, hogy ne sodorja el őket az élet gondja, hanem tudjanak továbbra is a te dicsőségedre élni. Istenünk, kérünk, te légy a betegeinkkel, hogy ők se gyengüljenek meg a hitükben, a betegségükben, a fájdalmaik miatt, hanem veled lehessenek ők is. Urunk, te látod, hogy itt a gyülekezetben is készülünk most lelkesen a karácsonyra, de tudjuk, hogy a karácsony egyszerre az év legsötétebb időszaka sokaknak, hiszen sokan vannak, akik magányosak, és ilyenkor történik sajnos a legtöbb öngyilkosság is. Kérünk, te légy azokkal, akik egyedül vannak, hogy ők is közösségre találhassanak egy-egy gyülekezetben, és veled tölthessék a karácsonyt, és te töltsd be az ő életüket a hatalmas szereteteddel. Kérünk, légy a mi őriző pásztorunk az elkövetkezendő héten, te áld meg a mi életünket, és te hallgass meg most a csendben magunkban elmondott imádságainkat is. Úrunk, hisszük, hogy Te meghallgatsz minket. Amen. Fennállva imádkozzunk az Úr Jézus szavaival. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Leülve hallgassuk meg a hirdetéseket. Vasárnap 9:20-tól 9:45-ig ima közösséget tartunk. Ma délután 3 órától a Levendula otthonban Isten tisztelet lesz az ifjúság karácsonyi műsorával, és ma délután 4 órától házaskört tartunk. Kedden 9 órától gyülekezeti bibliaóra lesz, csütörtök délután a Naplemente otthonban és a Máltai otthonban adventi karácsonyi alkalom lesz az énekkar szolgálatával. Csütörtök este 6 órától kivételesen nem lesz bibliaóra, de lesz 7 órától kóruspróba és 8:30-tól ima közösség. Pénteken este 6 óra és este 8 órától ifjúsági bibliaórákat tartunk. Péntek este 8 órától férfi kör lesz, és jövő hét vasárnap délután 4 órától gyermekkarácsony tartunk. Délelőtt a felnőtt istentisztelettel egy időben lesz gyermekistentisztelet, a karácsony első és másodnapján viszont nem lesz gyermekistentisztelet, hanem babamama szoba lesz csak. Temetésre is készülünk, Mrázik Andrásné Kecskés Etelka 85 éves korában hunyt el, hamvasztás utáni temetése holnap, hétfőn 1 órától lesz. Isten legyen a gyászolók vigasztalója. Köszönjük, akik a Református Szeretett Szolgálat cipősdoboz akciójára adománycsomagot állítottak össze. Hirdetem az iratterjesztést, bibliák, énekeskönyvek, hitünket ébresztő és erősítő kiadványok kaphatók az istentisztelet után. Záró énekül énekeljük a 831. dicséretünket. A 831. dicséretünket énekeljük, aminek az első verse így kezdődik, Fel, barátim, drága Jézus zászlaja alatt. testvéreim, örüljetek, állítsátok helyre a jó rendet magatok között. Fogadjátok el az intést, jussatok egyetértésre, éljetek békességben, akkor a szeretet és a békesség Istene veletek lesz. Thank you.